Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, szép napot mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggeli, a Literáljuk Café 98.0-án, december 16-án reggel, 9 óra 10 perckor, Miálló Csandrással.
És én is bemutatnám műsorvezető társamat, Gede Balázs, jó reggelt kívánunk, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez éledezik-e üzenőfalunk?
Igen, azt írja egy kedves hallgató, hogy már kiestem, így a Facebookon a történetemben Vemet társítottam zeneként. Bukjon más is. Klassz.
Ez a zombi apokalipszis kezdete, én úgy érzem.
Teljesen. Azt mondja, Albániában még a mai napig él a vérbosszú, de a keresztény kisebbség között, amennyiben elfogytak a férfiak, idézőjelben, egy nő az adott családból férfinak kiálthatja ki magát, és így válik családfővé. Érdemes mélyebben utána olvasni. Aztán a Viberen jött egy csomó. Azt mondja, hogy...
Az autóm rádiója skip gombbal 15 másodpercet ugrik előre a műsorba, ha ez a nyitó szignáltok azon pontját csinál, amikor azt mondják, hogy egy fáradt, de akkor a szignál úgy hangzik, egy fáradt, de Mihálovics András. Véletlen? Alig, ha vidám hetet nektek, írja Drusszám, akit szintén Andrásnak kereszteltek. Átfordult, már inkább vadásszák a dalt, hogy beírhassák kiesésük történetet. Ez nekem mindegy. Ritkán ilyen büszke valaki egy fiaskóra, mint mostanság a hallgatók.
Orvlövészekre gyanakszik Péter, igen.
De tényleg a rock rádióban Last Christmas.
De kemény. Sehol nem lehet biztonságban az ember, kivéve 3,5 órán keresztül a Millás reggeliben. Igen.
Azt mondta egy hallgató, hogy remek marketinger vagy, mert hogy a Vamagentontól rettegő közönséget betereled az ászlónk alá, hogy szusszalhassanak egyet ebbe a háborúba, egy ilyen bunkert képezünk.
Igen. Azt mondja, hogy lehetett kódokkal is beadni a dallamot, annó újságból meg talán már neten, tényleg MLD-es száma hozzá lehetett jutni, ugye ez még mindig a csengő hang története. Azt mondja, a bankok és 2008 kapcsán múlt héten láttam egy filmet, amit ajánlok mindenki figyelmébe, a The Big Short 2015-es film.
Jaj, hát ezt már hányszor ajánlottuk mi hát, is.
Úgy születek minden film új.
Igen.
Azt mondja, hogy...
Ha akarsz suda dolgokat látni a mi a neve annak a cégnek? GameStop vagy
GameStop.
GameStop Story-ról is
van,
de milyen jó. Tetszik nagyon.
Az is a legnagyobb streaming szolgáltató.
Robbanó Cica vagy valami ilyesmi nick nevű ember
az,
terelte
egybe. Roaring Kitty.
Igen, a befektetőket. No! Menjünk
jó,
akkor tovább, mert
ennyi,
itt népnevelő célzattal, ugye Kodály Zoltán gondolatát tovább gondoljuk.
Nehogy a KH-tól induljon.
De.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra?
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Nekem van egy álmom, ugyanis, drága Balázs, én egy olyan országban szeretnék élni, ahol mindenki úgy hívja a fenyőket, ahogy az kell, nem Normannak, hanem Nordmannak, és erre teszünk egy népnevelő célzatú kísérletet.
Hát,
az idei karácsonyfa piaci trendeket vázolva.
Lassan, lehet, hogy már nem lesz rá szükség. Kíváncsi vagyok, mit mond nekünk Boros Dávid, az Oázis kertészetügy vezető igazgatója, aki itt van velünk. Jó reggelt,
jó reggelt.
Jó reggelt, sziasztok!
Én azt hallom, hogy pusztító mértékben terjed a műfenyő.
Hát azért pusztító mértékben nem terjed, szerintem most már vannak úgynevezett kiábrándultak, akik rájöttek arra, hogy azért ez a műfenyő ez nem teljesen, hát az a műmegoldás, mondjuk majd őszintén. El tudom képzelni, vannak olyan helyzetek, van olyan, tehát mondjuk egy intézménynél, vagy egy kirakatban, ha kiteszünk egy fát már október végén, egy plázában mondjuk oda valószínűleg műfenyőt kell tenni.
Tehát ami ilyen dekorációs jellegű, nem az ünnepek
fényét emelendő. De az, hogy ott van most egy műfenyőről tényleg, én a család, azt szerintem kicsit fura.
Hát nekem meg az a fura, hogy ahogy ment itt a nagy dilemmázás, hogy vajon mit lehet mit vegyünk, hogy környezetudatosak legyünk, és hogyha emellé tesszük le a voksunkat, akkor szerintem a legkevésbé sem. Ugye az az ér mellett, hogy fú, elő lehet venni 15-20 évig, csak éppen a mikroműanyagok korában, meg akkor, amikor irtózunk mindenféle ilyesmitől, akkor én nem hiszem azt, hogy ez a legjobb megoldás.
De nem ez a baj, az, hát... nem tudod elővenni 15 évig, mert az van, hogy egy műfenyő millió darabból kell összeszerelni, műanyagból van, fémből van, ezek az alkatrészei szétesnek, azért ez nem egy jó minőségű dolog általában. A nagyon jó minőségű műfenyők, mert ilyen is van, azért azoknak olyan horribilis ára van, tehát ilyen 100 000-es nagyságrend, hogy azt már szerintem egy háztartás nem fogja megvenni azért, hogy akár 10 évre megoldja a karácsony dekorációját. És ezek a darabjai elveszik, ugye tárolni kell egész évben, és hát maga az előállítási procedúra, meg a szárítása, az biztos, hogy sokkal-sokkal károsabb a környezetnek, mint bármi.
Akkor ott tartunk, hogy vágott vagy földlabdás, ugye még itt az alternatívák között, itt is megy a dilemma.
Mert itt is vannak már kiábrándult fogyasztók, hát akik megvették a földlabdásat, és akkor utána nem...
csapta a meleg, igen, ugye, igen. Bevitte a szobába pár hétre, kirakja, hogy majd de szép lesz, és nem lesz szép.
Hát ott rontott el, mert nem szabad bevinni pár hétre, tehát a földlabdás vagy élőfenyőt, most nem feltétlenül a földlabdás, hogy lehet cserébe, de hogy tehát élőfenyőt azért azt nem szabad egy hétnél sokkal tovább bent tartani a lakásba. Ugye ez a nehéz megállni, mert ha 24-én bevisszük, akkor azért szeretnénk, ha legalább az szilveszterig kibírja a fa bent. És én azt szoktam javasolni, hogy ha még szeretnénk nézni, de már nem akarjuk bent tartani, akkor, és ha megoldható, akkor tegyük ki a teraszra erkélyre, ahol meg ugyanúgy láthatjuk, akár díszestől, mindenestől. És akkor már ott is sokkal jobb lesz annak a fának. Az a fa, amelyik nem tölt bent csak egy hetet, azért az 99%-ban meg fog maradni, és kiültethető. Most ezt kiülteti az, aki díszített vele, vagy visszaviszi hozzánk a kertészetbe, és akkor mi tovább ajándékozzuk, az egy másik kérdés. De a lényeg az, hogy tehát itt igazából a tartási probléma lehet vele, hogyha tényleg azok a fák elpusztulnak. És akkor igazán, hát igen, ezzel meg is öljük az egész történetet, tehát igen. Ha tönkretesszük a fát, amit azért óvunk, meg azért választottuk a cseretes verziót, hogy ne kelljen ezért kivágni egyet. Igen.
Na és akkor megjöttünk a kivágni egyet és a vágott fához. Én mindenkit azzal nyugtatok, persze laikusként hozzáteszem, én se kertésznem, ők se agronómus, mint itt a tanult kollégám velem szemben, hogy ez úgy nő, mint a répa. Nem kell izgulni, ugye ezt termesztik.
Hát fenyőfa ültetvények így vannak, van. Igen.
Ez helytálló?
Ez így helytálló. Még annyit hagyd mondjak el, hogy az összes, mondjuk ha azt mondjuk, nem műfákon belül, tehát az igazi fákon belül, a cserepes fenyők alig érik el az 1%-ot. Ugye ez azért van, tehát ugye mondjuk néhány tízezer darab, vagy inkább azt mondom, hogy 10 000-es nagyságrend lehet az, amit élőfát, cserepesfát eladnak Magyarországon, ugyanis azért cserepesfát hazacipelni, az jó nehéz. Tehát azért ez megint egy szűkebb célcsoport, akinek mondjuk van autója, vagy hajlandó arra, hogy hazacipelni egy fát, és ráadásul az a fa nem lesz nagy, hiszen a cserepesfák maximum ilyen másfél méteresek. Tehát azért azért mondtam, hogy ez szűri azt, akik egyáltalán erre hajlandóak. És hogy visszatérve a vágott fa kérdésére, igen, ezeket ilyen táblában termesztik. Ugye itt, ha nagy termelők, ilyen igazi mezőket képzeltek el, úgy, mint a búzát, vagy bármilyen haszonnövényt, és nyilván ennek is meg a termesztés technológiája, a növényvédelem, stb., tehát foglalkoznak vele. De ne úgy képzeljük el, hogy elindul a gazda, és akkor egy ilyen láncfűrésszel kicsapkodja az erdőbe a fát.
Ezt a filmélmények sugallják, hogy ugye vannak szerencsés részei a világnak, ahol apuka azt mondja a kisfiamnak, hogy na, akkor gyere.
Választunk egy
hagyományos válasz valamit, akkor majd kivágja.
Én is ismertem egy kanadai mormont, aki így csinálta, de Magyarországon viszonylag kevés kanadai mormon él, de hogy mi elképzelhető, tehát elképzelhető, hogy valakik csinálnak ilyet, de azért a fák döntő többségét kvázi professzionálisan termesztik, ráadásul olyan helyen, ami valószínűleg más haszonnövény számára nem működik, nem kedvező, tehát olyan dimbes dombos területen, vagy olyan rossz adottságú helyeken, ahol mondjuk, nem tudom, kukoricát nem lehetne termeszteni.
Még hozzá.
Oké, és hol vannak ezek az ültetvények, mert vannak hadállások Magyarországon is, de én azt olvastam valahol, hogy a karácsonyfák nagy része az külföldről jön.
Nem, ez szerintem így nem igaz, azért Magyarország nem áll olyan rosszul karácsonyfa termesztésben, sőt, még exportálunk is valamennyit. Ugye bizonyos faj, hát azt kell tudni, hogy a fenyőfáknak általában nagyon sok csapadék, illetve öntöző víz kell, azért azt viszonylag kevés helyen engedhetik meg, tehát nem fér bele az árába az, hogy öntöző rendszerrel rásegítsenek, bár el tudom képzelni, hogy nagyon asszályos időszakokban akár ezt is, tehát mesterségesen is locsolnak, de hogy ezt olyan helyen lehet megcsinálni, ahol mondjuk legalább ilyen 800 6-800 mm az éves csapadék mennyiség, és ez nálunk gyakorlatilag csak az Alpok alján, Zalában, Vas megyében lehetséges. Uh-huh. Úgyhogy ez gyakorlatilag természetéből adódóan ott termesztenek Magyarországon fát. De lényeg az, hogy Magyarországon előállítanak ezüstfenyőt, lucfenyőket, Nordman fenyőket is, tehát mind a három ilyen mondjuk így főfajtát, és nem is állunk belőle rosszul, tehát elég sokat értékesítünk külföldre is. Van egy bizonyos minőségű, egy nagyon magas minőségű, válogatott, különös gonddal kezelt Nordman fenyő, ami viszont nem állítható elő itthon, vagy még nem jutott odáig a technológia, ezeket importáljuk azért elsősorban. Tehát mondjuk úgy egyfajta csere van, tehát valamennyi fát exportálunk, és valamennyi meg nyilván be is jön.
A behozatalt nem gátolja az, hogy a forint éppen gyengélkedik? Ez jutott eszembe így hirtelen az importról.
De természetesen ezeknek a fáknak az árában, ugye miután valószínűleg eurós kvázi alapára van, szállítási költsége, és így tovább mondjuk Dániából, Németországból messziről. A lényeg az, hogy ezeknek azért az euró árfolyam valamilyen szinten be kell, hogy épüljön az árába. De még mindig azt kell mondjam, hogy a fa árának a kisebbik része az, hogyha is most egy gazdasági műsorban lehet ilyen mélységig beszélni róla, a kisebbik része az, ami a fa előállítási költsége után, azt ki kell vágni, be kell csomagolni, el kell szállítani az értékesítés helyére, és ott keletkezik egy értékesítési költség, munkaerőben, nem tudom, helypénzben, és így tovább. Tehát, hogyha ezt is most költségszerkezetben nézzük, akkor a valószínűleg egyharmad és a fele között van az előállítási költség, és az összes többi, az pedig az ilyen magához, az értékesítéshez kapcsolódó költség.
Ha már a költségekről beszélünk árakról is. Van fenyőfa vagy karácsonyfa infláció?
Ahogy logikusan kikövetkezhető, a kapcsolódó költségek azok, amik meg tudják emelni a fárát évlévre. Uh-huh. Idejében én nem tapasztaltam jelentős árnövekedést. Ugye mindig megkérdezik tőlem is évelején, hogy akkor lesz elég karácsonyfa, hát nyilván lesz, hiszen a termelők tökéletesen tisztában vannak vele, hogy mennyit kell a piacra dobni, hogy ez egy elég jól kiegyensúlyozódó, kiegyenlítődő piac. Az árusok általában úgy kalkulálják ki a mennyiségeiket, hogy mondjuk 22-23-áig legyen elég fája, de ne is maradjon, tehát tökéletesen annyit akar eladni, annyit vág ki, amennyit el is akar adni, és akkor hasonlóan működnek a kertészetek is, tehát nálunk sem marad gyakorlatilag fa a végén, nagyon kevés, és az egészen kevés fát is általában ugye koszorú alapanyagnak utána el lehet még adni, tehát itt kárba fa nem nagyon megy. És akkor az árakra visszatérve nem változott. Én most a szezon elején úgy tűnt, hogy majd az euró árfolyam meg a várakozások kicsit magasabbra emelik az árat, de most az látszik a piacon, hogy egyáltalán nem változott az ár. Legtöbb fajta, vagy mondanám, hogy fajta és méret, azok maradtak az eredeti árakon. Valószínűleg ez az import fa, tehát a nagyon magas minőségű, tehát beszélünk itt ilyen 2 méteres fa esetében 25-30 ezeres fákról, ez a kifejezetten magas minőségű fa, ahol mondjuk az euró árfolyam az, ami esetleg emelhette az árát. Ugye ez egy szűkebb célcsoport, és ez valószínűleg nem is egy annyira árérzékeny célcsoport, aki mondjuk eddig 33 ezer forintért vett fát, most 36 ezeret fog érte fizetni.
Uh-huh. A hallgató megkérdezi, miből él évközben egy fenyőtermelő? Hát nyilván ez csak ilyen kiegészítő tevékenység.
Ugye azért látni kell azt, hogy a fenyőfa termesztők sem egy ilyen homogén társaság, vannak a profi nagy gazdaságok, akik akár óriási több hektáros táblákban több tízezer fát termelnek meg. Ők nyilván ők saját maguk nem értékesítenek, hanem eladják nagy kereskedőknek, áruházaknak, és így tovább. És akkor van az a kis termelő, aki, és vagy a kettő között is van mindenféle, de a lényeg az, hogy egészen kis termelő, egy család mondjuk az Alában, akinek van egy üres telke, ahhoz kicsi, hogy mezőgazdasági célra használja, mondjuk nem tudom bármit, akár gyümölcsfát tartja rajta. És akkor elültet néhány fa csemetét, és mondjuk évről évre 50-100 csemetéje lesz ebből, azt az 50-100 csemetét, ahogy kivágja, elviszi a közeli városba, és ott értékesítik. Nyilván ez egy kiegészítő kereseti lehetőség, ugyanez a háztartásnak a családfője elképzelhető, hogy teljesen normális hétköznapi állással rendelkezik, buszsofőr mondjuk, vagy van egy másik vállalkozása, és nyáron a Balatonon lángost árulnak. Tehát, hogy azért ez valóban ebből csak fenyőfárusításból nem lehet megélni, ez mindig valamilyen kiegészítő tevékenység, ha valaki ilyen kvázi kicsiben csinálja.
Hogy kell ezt vásárolni? Mert ugye arra bazíroznak sokan, és ezt nagyon sok helyütt cáfolták már a médiában, hozzáértök, hogy akkor minél később veszem, annál inkább kaphatok árengedményt, de ugye itt meg az a kockázat, hogy ki tudja, hogy mikor vágták ki azt a fát, és akkor mennyire lesz tartós.
Meg hogy mi marad? Mennyire maradnak meg a formák? Hát nyilván először viszik el a szépeket.
Igen, de én szerintem semmi helyes ez a stratégia. Valószínűleg a kettő között van megint a megoldás. A technológiai látni kell, hogy az fáknak a 90%-át kivágják november vége, legvégén, december első hetében. Ez azért, mert a termesztő területeken, ahogy mondtam, ugye kicsit domboly dalokban vannak, vagy olyan helyen, ahol sok tud lenni a csapadék, ezért ott óriási a kockázata annak, hogy november, idén is volt ilyen, november végén leesik egy pár centi hó, és akkor nem tudunk fölmenni a hegyoldalba kivágni a fákat. Na most, aki ebből él, az nem kockáztatja meg ezt a dolgot, hogy ő majd oda ne tudjon fölmenni és fát kivágni, úgyhogy inkább kihúzza, ameddig csak lehet, ez a november legvége, december első hete, akkor kitermeli azt a mennyiséget, amire szüksége van, letárolja hűvösben, nyilván szabadban, letakarva adott esetben, hogy tartós maradjon. Ugye a kertészetekben is, ahol ezeket meg lehet venni, nálunk is ugye szabadban vannak a fák. Tehát addig, amíg ez hűvösben van, nem lesz neki baja. Ugye a gondot az okozza, hogyha bevisszük a lakásba, és azért is szoktam azt mondani, hogy nyugodtan meg lehet venni egy fát 15-e előtt, nincs az a semmi gond. Ki kell tenni az erkélyre, teraszra, garázsba, hűvös lépcsőházba, olyan helyre, ahol nincsen melegben, és akkor december 24-én, aki csak akkor állítja föl, majd friss lesz, ugyanúgy friss marad az a fa, nem lesz semmi baja. Úgyhogy emiatt én nem nagyon szeretem azt javasolni, hogy a persze érdemes a legvégén, akinek nincs megoldása, nem tudja kitenni hűvösbe, ott valószínűleg kénytelenek vagyunk odázni a vásárlást, és megkockáztatni azt, hogy sokkal kisebb, akár fajta, akár méretválasztékunk lesz csak.
Hogy?
És igen, ez a hátránya. Olyan, én ma már szerintem az nem annyira működik, hogy az utolsó 22-én, 3-án az árusnak azt mondom, hogy na akkor itt van fele annyi, és akkor add ide, és mehetsz haza. Hiszen, ahogy mondtam, az árusnak eléggé ki van ezt számolva, centízve, hogy neki a helypénzt és az összes költségét hogyan éri meg kifizetni, úgyhogy ha a fák döntő többségét teljes áron adja.
Hogy változik a közízlés? Milyen típusok azok, amik most mennek nagyon? Ugye sokat emlegetjük ezt a Nordmant, ez az utóbbi években azt gondolom, hogy nagyot jött, de ez csak ilyen érzésből, tehát nincsenek értékesítési számaim. Mit veszünk most leginkább?
Igen, ez egy ilyen 10 éves trend volt, hogy a Norman fenyő folyamatosan jött fölfelé, tehát arányaiban, hiszen az összmennyiség az ugyanannyi, az nem nagyon tud változni, de azon belül az aránya a Normannak egyre jobban jött fölfelé, főleg akkor, amikor hazánkban is egyre jobban kezdtek el Norman fenyőt termelni, ezáltal az ára közelíteni tudott a lucfenyőhöz, hiszen ha belegondolunk, az értékesítési költségünk ugyanannyi egy lucfenyővel, meg egy Norman fenyővel, meg kell fogni, csomagolni, hozni, vinni, stb. Tehát hát emiatt a két fafajtának az ára közelített egymáshoz, és valószínűleg nyilván a vásárlók, fogyasztók belátják, hogy azért a Norman fenyője sokkal jobb választás, hiszen nem hullik annyira, sokkal jobban lehet díszíteni, szabályosabb az ágrendszere, nem szúr annyira, egyetlen egy hibája van, ugye ez a sokszor emlegetett illathiány, de ezt meg lehet azzal pótolni, hogy néhány lucfenyő ágat beteszek a lakásba, és akkor ez is megoldódott. Szóval a lényeg az, hogy utolérte, nem hogy utolérte, meg is előzte egy pár év a Norman fenyő a lucfenyőt, de most meg beállni látszik. Tehát ezt most 100%-ot hagy mondjak, kb. 60%-a az összes eladott vágott fenyőnek a Norman fenyő, hogyha 30 körül lehet a luc, 5 körül az ezüst, és hát vannak még ilyen különleges, vagy futottak még fajták, mint a fekete fenyő, nem tudom, mennyire emlékeztek erre, a hosszú tűrevelű, nagyon gyantás, ritka fajtára, ugye ebből már igazából mi például nem is tartunk, de ha jól tudom, nagyon kevés helyen lehet elérni, és akkor nálunk is van ez a Fraseri nevezetű, az egy ilyen amerikai típusú, nagyon sűrű, tömött, oszlopos formájú fa, vagy a kolorádói jegenyefenyő, amelyik szintén erre hajaz, de hát ezek már tényleg csak ilyen 1%-okat tesz.
Igen, az ezüst az szép, de az egy gyilokszerszám, azt földíszíteni
nagyon,
az úr, egy...
Nagyon gyantás.
Igen,
tehát... Igen, az veszélyes, de igen, ugyanakkor meg gyönyörű, tehát nagyon. Azért egy hatalmas, nagy, igazán ezüstös, ezüstfenyő azért az szép.
No, az utolsó kérdés, van-e népnevelő célzat bennetek? Ugye ez a Nordman, Normand, Norman, mindenféle mutáció van, de hát ezt a fafajta leírójáról nevezték el Nordmannak. Pontosan. Mit tapasztalsz a vevők? Ezt kezdik már helyén kezelni, vagy adjuk fel ezt az egészet, és akkor mindenki tudja, hogy a Norman az a Nordman.
Hát igen, ilyen úgy is írják, hogy Norman, meg úgy is ejtik, hogy Norman, tehát ezt sose értettük, hogy ez mitől lett normandiai, hiszen valószínűleg a partraszállás vitte félre a dolgot.
Arról már mindenki hallott.
Igen. Igen, akkor van, aki Norbertnek hívja, Normánnak.
Jézus, hát ilyen, azt!
Ez úgy nehéz, fáj. De mi mindig tudjuk, hogy mire gondol az, aki eljön hozzánk, és bármilyen N betűvel kezdődő fafajtát szeretne, akkor Norman fenyőt fog kapni, úgyhogy ezzel megoldjuk ezt a problémát. A népnevelésről inkább csak annyi, hogy amúgy ez az egész fa biznisz, és maga a fa, ez a vágott fa tevékenység, hogyha a végén nem elégetjük a fát, hanem komposztáljuk, azért alapvetően egy baromi jó széndioxid megkötő folyamat, hiszen a fa sok éves növekedése folyamat során folyamatosan köti meg a széndioxidot, hiszen abból lesz maga a fának az anyaga, és ezt az anyagot aztán nem elégetjük, hanem tényleg komposztáljuk, már pedig ezt is lehet, erre is megvan akár házi technika, akkor azzal valószínűleg jót teszünk a bolygónak.
Oké, nagyon szépen
nagyon köszönjük és jó
a gyors talpalót kívánunk. Igen.
Minden
köszönjük.
Köszi.
Szia, szia.
Szervusz. Boros Dáviddal, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a karácsonyfákról, illetve hát azokról a fenyőfákról, amelyeket megveszünk és karácsonyfává díszítünk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na, ránézzük a bőrzékre, hogy nyitottunk. Ciber Ákos elemző segít ebben nekünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát, összességében itt most éppenség egy ilyen iránykeresés látható ma a tőzsdéken. Itt kezdetben negatívan nyitott a hazai tőzsde, majd pedig azóta a pozitív tartományba emelkedett vissza. Jelenleg egy 900%-os emelkedésben van a BUX Index 8238 ponttal, egy 1,1 millió forintos forgalom mellett. Ezért egészen magas forgalom volt a reggeli órákban látható. A vezető részvényeink közül pedig a Telekom és a MOL tudott eddig emelkedni. A Telekom 4 forintot emelkedett, 1288 forinton van a jelenleg az árfolyam, a MOL pedig egy 12 forintos emelkedéssel 2718 forinton van. A Richter a pénteki záró árfolyamán van 10820 forinton, míg az OTP egy 20 forintos csökkenésben van, 21840 forintos árfolyam mellett.
Mi a helyzet a Forage-val? Ugye nagyot ment az elmúlt héten, aztán itt a hét utolsó kereskedési napját kicsit megpihent. Kérdés, hogy innen merre indult?
A Forage-ben úgy látszik, hogy nagyjából a pénteki csökkenéshez képest most megint egy csökkenéssel indította a nap a reggeli kereskedést, azonban azóta már egy 8%-os emelkedésben van, most jelenleg 914 forinton van, úgy látszik, hogy még kitart a múlt heti lendület.
Akkor a Forage részében. Nézzünk még rá, kérlek, az Autovallisra is, mert csütörtökön produkált ugyan egy kitörés, de a péntek az a kellemesnél nagyobb korrekcióval zárult, és hát így kíváncsiak vagyunk, hogy kezdi a hetet, vagy hogyan lesz a folytatás.
Hát azért most így, hogy nézem itt az adatokat az Autovallisnál, most éppenséggel nincsen nagy aktivitás, aha, 8 millió forintos forgalom, aha, mellett a pénteki záró árfolyamon 153 forinton vannak a részvények.
Értjük. Európában mi újság egyébként, ott is az a kivárás jellemző?
Európában most inkább negatívnak tűnik inkább a negatív hangulat. Aha. A vezetőindexek közül a DAX egy minimális csökkenésben van, a francia CAC index egy 4/10 csökkenésben, még a Eurostox egy 2/10 csökkenés mutat jelenleg, de azért döntően inkább, ahogy nézem, pirosban vannak a vezető európai indexek.
Oké, de
mi a forint? Ugye éppen zajlik Varga Mihály meghallgatása, hogy ugye beszél a jövőbeni jegybank elnöki terveiről. Nem tudom, reagál-e a forint, illetve még ugye kamat döntés is lesz a héten.
Most még itt, ahogy nézem, a reggeli meghallgatás kezdetikor még egy valamilyen szinten erősödni kezdett a forint, azonban itt most az elmúlt órában visszagyengült a nyitáskori értékre. Most jelenleg az euróval szemben a forint az 408,59 századon van, míg egy dollárért 388,4 forintot kérnek el. Nagyjából a reggeli nyitáskori értéken van most éppenséggel a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben. itt volt egy nagyobb, nagyobb kilendülés, de azóta visszaerősödött a forint, mind az euróval, mind a dollárral szemben.
Oké, okay. Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedést kívánunk mára.
Köszönjük, nektek is további szép napot.
Szia, neked is.
Ciber Ákos elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Időről időre belejárja a magyar sajtót is, de a nemzetközit is, tehát ne legyünk akkor önostorozóak. Az, hogy mi meghalunk, ezúttal egy vulkán kitörés következtében, mert szuper vulkánon csücsülünk. Ez egy nagy kattintás számot szokott elérni, úgyhogy egy kicsit elhatároztunk, hogy, hogy rendet teszünk a fejekben ez ügyben. Aki kalauzunk lesz, dr. Harangi Szabolcs, geológus, vulkanológus, egyetemi tanár. Jó reggelt!
Jó
kívánunk.
Reggelt!
Jó reggelt, szép napot!
Mennyiben kell izgulni az olyan vulkánok esetleges újbóli kitörése miatt, amelyek már nem tudom, több száz éve nem mutattak aktivitást, mert ahogy András is említette, ugye azért itt rendre felbukkannak ilyen rémhírszerűségek, egyelőre rémhírek, mert hogy nem történtek meg, hogy majd ezek a szunnyadó vulkánok a mélyből jól feltörnek és óriási pusztítást végeznek.
Igen, erre szokták azt mondani, hogy sem cáfolni, sem megerősíteni, nem tudom.
De a diplomatikus
de ilyenkor szoktunk aggódni, amikor valaki ezt válaszolja, mert erre meg azt szoktam mondani a közvélemény, hogy jó, akkor, ha sem megerősíteni, sem cáfolni, akkor igaz.
Az biztos igaz, igen.
Igen. Igen, tehát van benne igazság, meg nincs itt, de azért azt szeretném mondani, hogy azért nem fogunk mind meghalni, tehát az a jó hír. Tehát hozzá kell tennem az, hogy igen, tehát a vulkánok működnek, és vannak olyan vulkánok, amelyek több száz, vagy esetleg több ezer, sőt lehet, hogy lesz olyan, ami több tízezer év után is felébred. Ez egy dolog. A kérdés az nem az, hogy akkor ez mennyire borzasztó, vagy mennyire meglepő, hanem az, hogy a vulkánkitörés az hogyan fog hatni az emberekre, meg aha. A anyagi javakra. Tehát igazán a vulkáni veszély az erről szól. Tehát nyilván olyan helyzetben, amikor települések vannak egy vulkánon, akkor az egy nagy veszélyhelyzetet és kockázatot jelent. Hát erre bizony fel kell készülni, és hát erre vannak azért olyan helyszínek, ahol ezt azért aktívan végzik, ilyen. Igen.
Most voltam Nápolyban, és ugye meglátogattuk Pompeit, meg Herkuleánumot, és én mindig, amikor arra járok, elcsodálkozom, hogy ott az a bazinagy vulkán, megvan a nyoma, hogy mit tud okozni egy ilyen váratlan kitörés, és hát vígan élnek ott az olaszok körülötte, nem aggódnak például emiatt? Arra felé?
Az olasz, látott már olasz.
Láttam-e aggódó olasz? Nem. Igen, igazán.
Ugye, tehát azért igen, tehát egy ott nem ez az elsődleges, amit lehet látni. Tehát ők ezzel együtt élnek. Megjegyzem persze, ha Nápoly körül járt, tehát akkor nem a Vezúv az, ami a leginkább veszélyt jelent erre a térségre, hanem sokkal inkább az a vulkán, amit nem is lehet látni. Ez pedig a Campi Flegrei, a Flegrei mezők, tehát ami az, a Nápoly öbölben van, és ott Pozzuoli városa, az pont rajta van. Tehát ugye hátborzongató elképzelni, hogy egy hatalmas nagy vulkánon több százezren élnek. Márpedig itt ez van, uh-huh. és igazán ez az, ami leginkább foglalkoztatja az embereket és a közvéleményt is, hogy és hát itt hangzik el ez a szerencsétlen felvetés is, hogy szuper vulkán. Hát azért azt viszont meg tudom erősíteni, hogy ez nem szuper vulkán, nem is volt soha szuper vulkáni kitörése, de ez nem azt jelenti, hogy nem veszélyes. Azért a veszély még egyszer, a veszély az akkor van, hogyha ott az ember, ha ott vannak az anyagi javak. Tehát nem a kitörés nagysága számít, hanem az, hogy hogyan fogja érinteni az embereket. Ha rajta ülnek, rajta élnek a vulkánon, akkor ez okoz majd problémát. Tehát utoljára 1538-ban volt ott vulkánkitörés, amikor egy vulkáni hegy, egy vulkán nőtt ki Pozzuoli városán belül. Na most gondoljunk bele a mai körülmények között, hogyha ez ilyen történik, akkor az ami elképesztő kalamajkát tud okozni. Na akkor viszont az olaszok is fognak aggódni, és ott bizony azért várható, hogy káosz lesz, persze attól függ, hogy ez hogyan történik. Na most, hogyha az emberek arra gondolnak, hogy hú, akkor elindult a szupervulkáni kitörés, akkor másképpen reagálnak, mint akkor, hogyha tudják, hogy ez azért nem lesz akkora, és megfelelő felkészüléssel akár még védekezni is lehet.
Hogy definiáljuk ezt a szupervulkáni kitörést? Mi a jellemzője, vele járója?
Igen, ez azt hiszem, hogy tényleg jó, hogyha ezt megtesszük. Tehát szupervulkáni kitörés az a legnagyobb kitörés, amikor több mint 1000 köbkilométer vulkáni anyag jut a felszínre, ezt így határozza meg a vulkanológia. Hát az 1000 köbkilométer az nagyon sok. Tehát ez olyan, hogy Magyarország területét, tehát a kis Magyarországot Vásztól, Bajáig, Irodkőtől, Záhonyig, az nagyjából 10 méter vastagon borítaná egyenletesen a vulkáni anyag. Tehát ez sok. Uh-huh. Ez nagyon sok. Utoljára ilyen, vagy 26 ezer évvel ezelőtt történt, tehát azért nem tegnap, de nem is olyan távoli múltban. Jelen pillanatban van egy-két hely a Földön, ahol azért nem lehet teljesen kizárni, ahol tudjuk, hogy rengeteg óriási mennyiségű magma van a földkirekben, ami persze nem biztos, hogy kitör, és nem holnap, de ez azért nagyon-nagyon ritka dolog. Tehát erre, nem erre kell készülni, tehát nem egy marra nagy ördögöt kell a falra festeni, elég, hogyha sok kicsi kis táncoló ördög van ott, amely azért veszélyt okoz. Tehát azért tehát kisebb kitörések. Tehát gondoljunk bele, most az izlandi vulkánkitörés az egy kis pöttyenés, az nem egy nagy, és mégis már több mint 1 milliárd euró költséget és befektetést igényelt az izlandi kormányzattól, tehát ez egy óriási nagy kárt okoz, mert ott veszélyezteti az anyagi javakat. Tehát igazán így kell ezt felfogni. Nyilvánvalóan Pozzuoli városában ott viszont hát ugye százezrek élnek, tehát ott arra kell felkészíteni az embereket, hogy hogyan kell rendben elhagyni otthonukat adott esetben, hogyha evakuálni kell. Hát ugye ezt most megint csak ugye beleképzeljük Nápoly környéki életbe, ez egy nagy kihívás, és hát nem tudjuk, mert erre nincs tapasztalat, hogy ezt hogyan lehet lebonyolítani. Avval együtt, hogy persze gyakorlatok vannak, de hát azért élesben ez mindig más.
Igen, gondolom, hogy ilyenkor felértékelődik az előrejelzés szerepe, és ilyenkor mindig el szokták mondani, hogy egy vulkánkitörés nem vagy nagyon nehéz, pláne jó előre jelezni.
Így van, azért jobb helyzetben vagyunk, mint a földrengések esetében, amely esetben tényleg ki lehet jelenteni, hogy nem tudjuk előrejelzni. De ugye az előrejelzés az azt jelenti, és hogy mit vár Giovanni és Lucia, hogy megmondják, hogy pontosan mikor, mekkora és hol lesz a vulkánkitörés. Tehát az előrejelzés ezt jelenti. Ez ugyanez, mint a meteorológiában, hogy ne azt mondják, hogy Magyarországon majd esni fog a hó, hanem ahol én vagyok, ott lesz-e vihar, ott lesz-e bármiféle baj. Ugye, tehát az előrejelzés az ezt jelenti. Na most ezt nem lehet megtenni, mert nem vagyunk a jövőbelátás képességével megállva, tudós emberek vagyunk, tehát adatokon nyugvó következtetés és valószínűség előrejelzést tudunk adni, és hát a vulkánok azért sokszor megtréfálnak, ha úgy tetszik, tehát adják a jelet, és aztán utána másképpen működnek, tehát ilyen volt a Pápua Új-Guineában a Rabaul vulkán, amely 80-as évek elején, 84 körül már minden olyan jelet leadott, hogy ki fog törni, és aztán ez nem történt meg, csak 10 évvel később. 10 évvel később viszont csak 24 óra előjelet adott. Tehát hát ezt így kell látni, hogy azért rettentő nagy a bizonytalanság, és a vulkánkitöréssel kapcsolatban az még a bizonytalanság, hogy sokszor hosszabb az előjel, és hosszabb a lefolyás idő, tehát egy árvíz, egy hurikán esetében azt látjuk néhány nap, néhány héttel korábban, hogy valami lesz, tehát a vulkánkitörés előjelzés az nagyon-nagyon más, és hát ugye jönnek a felszín alatti jelek, ezt értelmezni kell, és ez rettentően nehéz ebből megmondani, hogy na most holnap vagy holnap után lesz-e, mert lehet, hogy csak egy hét múlva vagy több év múlva. Márpedig a felkészülés esetében ez nagyon nem mindegy.
Uh-huh. Igen, tehát nyilvánvalóan persze.
Tehát ugye ez és itt a szakembereknek a vállán hát azért marha nagy súly van, tehát azért számos olyan példát szólok, amikor tényleg ilyen filmbe menően 24 óra volt rendelkezésre álló idő egy indonéz vulkanológusnak, hogy előrejelzzen egy kitörést, amely több százezer embert érintett, és megmentett a időben hozott döntéssel több százezer embert. Tehát ezek ilyenek. Ezek ilyen dolgok.
Egy utolsó kérdés, csak nagyon rövid válaszol, hogy van-e valamilyen olyan irány a technológiában, ami javíthat a közeljövőben az előrejelzések pontosságán?
Óriási tapasztalat jön elő, és a technológiában is nagyon nagy a fejlődés. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb az eszköztárunk és a tudásunk, de még mindig rengeteg dolgom múlik, hogy ezt hogyan tudjuk alkalmazni. Többek között azért, mert nagyon sok vulkán esetében nincsenek megfelelő műszerek, amelyek érzékeny jeleket fogni tudnának. Tehát azért ezt is látni kell, hogy ebbe be is kell fektetni a döntéshozóknak, hogy a tudás is növekedjen, a technológia, a műszerezettség, és akkor egy picit talán közelebb jutunk.
Világos.
De azért még egyszer, nem fogjuk tőle megmondani, hogy holnap kettőkor melyik vulkán fog kitörni.
Értjük.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos volt. Szép napot kívánunk, és akkor jó munkát is kívánunk ebben a szép szakmában.
Köszönöm, dolgozunk szépen, és minden jót.
Viszont. Dr. Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus egyetemi tanárral beszélgettünk a szupervulkánok lehetséges kitöréséről, vagy egy lehetséges szupervulkáni kitörés esélyeiről.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
No, hát ennyi fért akkor bele a mai Millás reggeliben. Nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmeteket, és akkor továbbra is a még életben lévőknek nagy óvatosságot és körültekintőt. Vamageddon idején, de ezt még ne használjuk arra, hogy nem figyelünk a bélflóránkra, és nem figyelünk arra, hogy termeljük a GDP-t, különben nem tudom, hogy kit nem fogunk utolérni, de valakit most már tényleg érjünk utol. Ehhez viszont ti
ezen
is kellettek.
Ezen vagyunk, így is van.
Szép napot mindenkinek, Czóler Andi híreivel lecseng a Millás reggeli, tartalmas napot!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.